Kedves Mária Rádió és Marosvásárhelyi Rádió hallgatók, egy különleges személy áll itt előttem, akit önök is már nagyon jól ismernek a hangja után, hisz a Mária Rádióban több műsora is elhangzott, és most is elhangzik a Szent Atyára várva. Hát akkor most elmondhatod, kedves Csiki Szabolcs atya, szeretettel köszöntelek, hogy milyen volt a Szent Atyára várni neked, és az üzenet, amit a Szent Atya átadott ma nekünk, ebből téged mi ragadott meg, és ugyanakkor majd a végén mesélj arról is, hogy mire voltál itt te megbízva ugyanakkor a pápa látogatás szervezésében.
Kérdések sorozatát köszönöm, megpróbálok akkor a kérdéseket úgy megközelíteni. Először is, ami nagyon-nagyon szíven ütött, a Szent Atyának a szerénysége, alázata, szívjelenléte, aztán a prédikáció, illetve az elmélkedésben volt egy nagyon-nagyon szép gondolat, ami a lelkemet simogatta. Nem az számít, hogy mi lehetett volna, hogy mi történhetett volna, hanem az a fontos, ami előttünk áll. És ez nagyon reményteli, nagyon mély, nagyon igazi, és azt hiszem, hogy Istentől jövő gondolat, amit az élő Péter Ferenc pápa közénk hozott. Egy kicsit az volt a szentmisén az érzésem, hogy, és büszkeség is töltött el, hogy népünk felnőtt, népünk helyes, és népünk befogadta azt, amit az élő Péter Ferenc pápa elhozott. Ezt jó volt látni, tapasztalni és ebben jelen lenni. A konkrét szerepem a mai napban, a mai napra a liturgia területén volt, mégpedig az áldoztatás, papok és a hát részben hívek áldoztatása.
Vagyis ennek a megszervezése.
Pontosan, és ezt másodmagammal kellett megszervezzem. Ez ismét arról szólt, hogy közösségben kell gondolkodni, közösségben kell alkotni, és közösségben kell jelen lenni.
Adja Isten, hogy így legyen, hogy ebben a közösségben együtt tudjunk járni ezen az úton, az egységet megvalósítva, a jövőre nézve, örömmel és szeretettel. Köszönöm, kedves Szabolcs, hogy vállaltad ezt a beszélgetést, és várjuk továbbra is a szép és színvonalas műsoraidat. Isten áldjon továbbra, és köszönjük szépen. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Csiki Szabolcs atyával való beszélgetést hallották. Most akkor tényleg egy rövid dal után folytatjuk tovább a műsor témáinkat, az aranyrózsáról a prédikációt elemezzük ki majd egy picit, és a mottóról is megemlékezünk majd. Maradjanak továbbra is velünk.
Lezajlott tehát a pápai szentmise itt a Csíksomlyói Nyerekben, melyet a Mária Rádió és a Marosáti Rádió közös műsorban közvetített. Elhangzott a világtörténelmi jelentőségű pápai beszéd is, melyet értelmezni is kell tudni. Nos, erre kérem Karácsony Tibor atyát, hogy foglalja össze röviden, hogy miről is volt itt most szó.
Köszönöm szépen ezt a megtiszteltetést, kedves kollégám. Nagyon sok gondolat megragadott engem ebből a prédikációból. Az első ilyen gondolat, hogy a Szentatya az egész beszédét egy zarándoklatra építette föl, hogy mit is jelent egy zarándoklat. És azzal kezdte, hogy a zarándoklat igazából az egység és a testvériségnek az útja. És ez felhívás. Az életté vált hit és a reményi lett élet helyreállítására. És innen indult ki a gondolat menete, ami sokat mondó kell legyen mindazok számára, akik hallották és hallgatták ezt a beszédet. Hogy a zarándokolni azt jelenti, hogy mint nép hazatérünk. Tehát burkoltan én azt mondom, hogy ebben volt egy pici politikai motivum is, amire felhívja a vezetőségnek is a figyelmét, hogy mire figyeljenek. Tehát, hogy ne hagyjuk, hogy azok a hangok és azok a sebek, amelyek az elkülönülést okozzák, és a megosztottságot táplálják, azok megfosszanak bennünk egy nagyszerű érzéstől, amely nem más, mint a testvériség érzése. És gondolom, hogy meghallották azok is, akiknek ezt meg kellett hallania. A másik nagy gondolat, hogy érezni a meghívást és a késztetést arra, hogy járjunk együtt ezen az úton. Tehát nagyon logikusan, precízen, szépen fel volt építve ez a beszéd, és nagyon sok mély gondolattal és úgymond útmutatással, hogy szakadjunk el például a kényelmünktől. Ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól. Tehát ez is a nemzeteknek szól. És ha keresztény szempontból vesszük, akkor valóban belekerülünk egy zarándok útba, amely igazából egy szolidáris karavánná válik, ahogy fogalmazott a Szentatya. A másik gondolat, ami megragadott engem, hogy ne azt kutassuk, hogy mi lehetett volna, hanem inkább azt kutassuk, ami ránk vár, és azt nem odázhatjuk el. Nagyon-nagyon mély zarándok gondolat ez is, hogy ne nézzük, hogy mi lehetett volna, és mi lett volna akkor, és stb. Nem maradjunk meg az apróságokon, és ne akadjunk el az apróságokon, hanem valamiképpen próbáljuk a jövőt építeni, és itt nálunk a jövőt építeni csak az egység útján lehetséges, hogy járjunk együtt ezen az úton. Ez pedig egy küzdelem, ahogy kihangsúlyozta a Szentatya. Tehát a zarándoklat az igazából egy küzdelemre való felhívás is, és a küzdelemre való elköteleződést is jelenti. Tehát ez nem csak úgy megy, hogy na oké, szeressük egymást, gyerekek, és induljunk el akkor ezen az úton, hanem ott lesznek még valamik zörgölődések, meg ellenkezések, konfliktusok, viszont hogyha olyan céllal és olyan tudatos elhatározással állunk ennek az útnak az elejére együtt, akkor ebből lesz egy nagyon szép elköteleződés, és azok, akik megleragadtak a múltnál, azok kijönnek ebből a múltból, és ők lehetnek majd esetleg a holnapnak a főszereplői. És ezek lehetünk mi, én így értelmezem ezt az egészet. Ki ahol van, tehát a munkahelyén, tehát mi is például mi rádiós kollégák megtehetjük ezt, hogy buzdítjuk az éter hullámaink keresztül a hiteles szavainkkal az embereket arra, hogy igenis, mi képesek vagyunk ezen az egyéválás útján járni, hogy együtt legyünk, hogy együtt tudjunk örülni vallási, felekezeti, nemzetiségi, nyelvi különbségtételek nélkül. És amire a Szentatya befejezi azzal a mondatával, hogy mondjuk ki az igent mindenre. Mondjuk ki az igent. és hozza példaképpen a szűzanyát, ugye, aki egy kis település, Galileából származik, az a település le volt nézve abban az időben. Ez szegény kis település, és onnan választotta ki a Jóisten a szűzanyát, aki irányítja ezt a zarándoklatot. És őt hozza nekünk példaképül a Szent Atya a szűzanyát. Tehát járjuk végig mi is ugyanúgy ezt a kiengesztelődés ösvényét, mint ahogyan a szűzanya is végigjárta. Igen, tehát aki kockáztat, ahogy mondotta a Szent Atya, annak az Isten nem okoz csalódást. Tehát merjünk mi is kockáztatni, és egymásnak ne okozzunk csalódást. Én így értelmeztem az egész szentbeszédet.
Nagyon szép. Minden esetre találtam egy legkisebb közös többszöröst valamennyünk között. Ebben talán igaza is volt a Szent Atyának, miszerint itt mindenki zarándok. És ez a közös nevező. Egyik zarándok a másik zarándokra szorul. Meg kell értenie őt, és együtt kell vele valamilyen módon működnie.
Nyilván ezért hangsúlyozta ki azt is, hogy a segítségnyújtás, hogy észrevenni a másikat, és segíteni ez zarándoklaton. Én úgy fogalmaztam meg már nagyon rég, ugyanis nagyon sok zarándoklaton vettem részt, és vezettem is, és úgy fogalmaztam meg, hogy a zarándoklat egy olyan út, amelynek a végén az Istennel találkozol. Hát úgy érzem, hogy most a Szent Atya üzenete által is találkoztunk némiképp a Jóistennel, és pedig egymáson keresztül. És adja a Jóisten mindenki számára, hogy vegye észre a másik emberbe a szépet, a jót, az értéket, és akkor tényleg, hogy szebbé tudja tenni a világot maga körül, és ha mindenki maga körül ezt megteszi, akkor egységessé válunk az örömben.
Úgy legyen. Azt is el kell mondanunk hallgatóinknak, bár érintőlegesen utaltunk már rá, hogy a Szent Atya nem érkezett üres kézzel, egy egyedülálló, fantasztikus ajándékot hozott a kegyhelyre, mégpedig az aranyrózsát. Most, Tibor atya, mi ez az aranyrózsa? Mi ennek a tartalma, az értelme, a jelentősége?
Az aranyrózsa az igazából a pápáknak egy különleges adománya, amelyet napjainkban igazából a Mária kegyhelyeknek, búcsújáró helyeknek ajándékoznak. És ezt tette ma Ferenc pápa is itt a hármasharom oltárnál, kifejezve a Mária iránti tiszteletét a csodatevő szűzanya szobra előtt, valamint elismerésként a vidék népének a hitéjét. És hogy beszélek egy picit az aranyrózsáról, a rozadóról, vagy más néven erényrózsa, ez igazából egy pápai kitüntetés, egy aranyból készült és illatszerekkel megtöltött rózsa. A pápa eredetileg Nagybőjt negyedik vasárnapján szokta ezt ajándékozni, és letáre vasárnap áldja meg, tehát ez az örvendező vasárnapnak szoktuk mi mondani, és hagyomány lett, hogy az aranyrózsa megáldásának a szertartásán a pápa a rózsa színével megegyező színű miseruhát visel, de amúgy ezt teszi a világegyház is, hogy Nagybőjt negyedik vasárnapján ilyen rózsaszínű miseruhában misézünk, vagy advent harmadik vasárnapján a Gaudete vasárnap. Tehát visszatérve az aranyrózsát, a pápa eredetileg az egyházat szolgálva nagy érdemeket szerzett személyeknek adományozta eredetileg. A rövid szertartás kezdetben az aznapi stációs templomban, igazában a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikában, a későbbiekben pedig a pápai palotában zajlottak, és a rózsa virágjának a közepébe eredetileg balzsamot helyeztek el, később pedig vörös drágaköveket, majd a rózsaszálból egészen egy rózsacsokor lett, amihez megfelelő vázát is készítettek. A szokást azt a 11. századra vezetik, tehát 1049-ben említik először, mégpedig egy olyan jelentésben, kontextusban, hogy a pápa kiváló hivatalnokának adományozta a rózsát. Aztán később csak királyok kaphattak ilyen kitüntetést, majd a testületek, és a 13.-14. században kezdték ajándékozni és adományozni a különféle templomoknak. Ugyanakkor az első nő, aki átvehette, az első Johanna nápolyi királynő volt, a 17. századtól pedig túlnyomó részt királyi családok nőtagjainak adományozta a kitüntetést a pápa. az erényeikért és az egyházi szolgálatukért. A 20. század második felétől pedig a mennynek királynőjét, a szűzanyát tiszteli meg vele a pápa a legfontosabb Mária kegyhelyeken. A 15. századtól az aranyrózsa megáldásának külön áldó formulája is volt. A kitüntetés eljuttatása a címzethez a 6. Pál féle kúria reform előtt külön pápai követ, az úgynevezett aranyrózsa vívőjeinek volt a feladata. Hát mit mondhatunk még el az aranyrózsáról? Az, hogy az örömnek és a szeretetnek a szimbóluma, és a rózsa a régi szertartás könyvek szerint ez egy Krisztus szimbólum. És ilyen módon az aranyrózsa adományozása nem csak egy egyszerű elismerés, hanem küldetés is. A megadományozottnak Krisztust kell elvinnie a világba. A történelem során a szokás sok változáson ment át. Második János Pál többek között a Csesztohovai 1979-ben, 2000-ben a Loretói, 2004-ben pedig a Lourdi Mária kegyhelyet tüntette ki az aranyrózsával. 16. Benedek pápa pedig a legtöbb Mária kegyhelyet megtisztelte ezzel a kitüntetéssel és ajándékozással, amikor felkereste őket. Ilyen volt például Mariazell, vagy a washingtoni szeplőtelen fogantatás kegytemplom, vagy a Cagliari Nostra Signora, a Pompei rózsafűzér királynője bazilika és Altöttingi bazilika. Ferenc pápa pedig a fatimai, a torinói, a guadalupei Mária kegyhelyeknek is adományozott aranyrózsát, és így következtünk mi, Csíksomlyó. Tehát a Ferenc pápa által a Csíksomlyó szűzanyának szánt rózsa ezüstből készült a rózsaszára, és a címer 24 karátos aranybevonatú, az alapja rózsaszínmárvány, amelyen egy ezüstözött váza áll a pápai címerrel. És benne két szál élethű rózsa, leveleik pedig ezüstből készültek. Hát a rózsa körülbelül 85 cm magas, és körülbelül 1200 gram. Jelenleg a Kárpát-medencében nem őriznek egyetlen pápai aranyrózsát sem, bár a történelem folyamán több magyar uralkodó részesült ebben a kitüntetésben. Ilyen volt például Nagy Lajos király, vagy luxemburgi Zsigmond császár, és a többi Habsburg uralkodóknak a feleségei.
Na most érdekeset fogok kérdezni. Mi a véleményed? Mennyiben növeli meg ez a gesztus Csíksomlyó jelentőségét, látogatottságát, fontosságát, vagy úgy is lehet mondani, hogy megemeli a rangját ez a pápai kitüntetés?
Mindenképpen ez egy, én úgy fogalmaznám, hogy ez egy hitbeli növekedés, ez a gesztus, ez a szimbólum, és ugye ezt a rózsát öntözni kell, nem csak azzal, hogy megérintjük, meglátogassuk a kegyszobrot, vagy a kegytemplomot, és imádkozunk a szűzanyához, hanem egyszerűen öntöznünk kell az örömeinkkel, a hitünkkel, az imádságainkkal, szeretetünkkel ezt az aranyrózsát, amely most lehet, hogy most még bimbó, mert még frissen kaptuk, de hogyha komolyan odaállunk és együtt járunk ezen az úton, akkor ebből a bimbóból valószínű, sőt biztos vagyok benne, hogy egy gyönyörű piros rózsává fakad, amelyekben a hit, a szeretet és a remény szírmai fognak majd virítani és illatozni a mi lelkünk világában.
Ugyanazt a kérdést terjeszteném egy picit jobban most ki. Arról mi a véleményed, hogy megváltozik-e valami a teljes Székelyföldön ettől a gesztustól, de egyáltalán a pápa látogatástól is?
Én úgy gondolom, hogy azok, akik itt jelen voltak személyesen, megtapasztalhatták ezt a légkört, ami itt folyt reggel hajnaltól, és még most is tart. Viszont az a pár óra, két és fél óra, amit itt töltött velünk a Szent Atya, nagyon jó a kérdés, meghatározó, döntő jellegű lesz a, én úgy gondolom, mindannyiunk életében, és ahogy az interjúink során is elmondták az alanyaink, hogy mennyire megérintette őket, és szinte mindenki ugyanazt az érzést és ugyanazt az üzenetet fogalmazta meg. Úgy gondolom, hogy nem csak egy úton járunk, hanem együtt is gondolkodunk. És erre az együtt gondolkodásra késztetem én is a kedves hallgatókat, és mindannyiunkat, hogy valóban ez a változás történjen meg a hétköznapjainkban. Valóban járjunk azon az úton, és mondjuk ki az igent. És ez az igen kimondása fogja meghozni azt a változást, amelyre a Szent Atya buzdított bennünket és elvár.
Úgy legyen. Most pedig azt javasolom, az órára pillanat a pont belefér, a délelőtt félbe maradt interjúcskák sorozatát próbáljuk folytatni. Erre kérem majd Tar Gábor, a Mária Rádió műszaki főnökét, ő meg tudja találni otthon a képernyőjén, és akkor kérem, hogy adja ezt be.
Jó napot kívánok, szabad lesz a nevét?
Kedves Botond.
Na, elnézést kérek, csak iszonyatosan hangos a háttér, akkor nem fogom hallani. Ön önkénteskedik általában, vagy ez az első alkalom, hogy önkéntes munkát vállal?
Nem ez az első alkalom, már voltam néhány alkalommal önkéntes, igaz, nem ilyen vallási rendezvényeken, de voltam önkéntes, igen.
Milyen rendezvényeken volt eddig?
Hát ilyen fesztiválokon, fiatal fesztiválokon voltam, igen.
Itt most miért vállalt önkéntes tevékenységet?
Hát úgy érzem, hogy itt szüksége volt rá, mert ugye kaptam egy ilyen felhívást és e-mailen keresztül, gondoltam, hogy próbálok segíteni, ahol tudok.
Egy olyan csoport része, ahonnan szokták ajánlani ezeket a fesztiválokat, rendezvényeket, ahol lehet önkénteskedni?
Igen, pontosan. Hát egy pár évvel ezelőtt kerültem be egy ilyen csoportba azon keresztül.
Azon túl, hogy ez önnek most egy tevékenység, egy feladat, ugye? Mit jelent a pápa látogatás?
Hát talán ez egy, nem is tudom megfogalmazni itt a... Talán egyik legnagyobb... Nem jönnek most rám a gondolatok.
Megvárom, ameddig megfogalmazza.
Passz.
Oké, rendben van. És hogyha nem kellett volna itt önkéntes munkát vállalnia, eljött volna erre az eseményre?
Több mint valószínű, hogy igen, eljöttem volna.
És miért tartotta volna azt fontosnak?
Hát, talán lehet, hogy soha az életben nem fog kerülni ilyen alkalom arra, hogy esetleg látni vagy találkozni itt a pápával.
Fontos az, hogy ő egy egyházi személyiség, vagy inkább az, hogy híres?
Hát, mint egyházi személyiség. Pár évvel ezelőtt, mikor második János pápát nem engedték, úgymond ide, akkor az emberek itt egy csalódottak vannak. Úgy érzem, hogy ez most egy kicsit elégtétel azért, hogy eljön a pápa ide, főleg Csíksomjóra, ahol be vannak a katolikusok.
Ennek ellenére valami miatt úgy tűnik nekem, hogy nem akkora a jelentkezés, mint amekkorára számítottak.
Mármint,
hogy a regisztrálásnál 100 000-en regisztráltak, és éppen emiatt, amit ön mond, egy kicsit többre számítottak volna?
Hát lehetséges, hogy igen, mert sok ilyen ellentmondás van a pápának a személyiségével kapcsolatban. Hát terjengnek ilyen-olyan dolgok a világhálón. Igen, főleg azzal kapcsolatban, hogy a pápa ugye eléggé pártolja a bevándorlókat, és ezzel kapcsolatban én szerintem, ez az én véleményem, az alapján elég nem szimpatizálnak annyira az ő személyével.
Tehát ez lehet az egyik oka, hogy kiáll azok az emberek mellett, akik...
Hát igen, nem, én nem mondanám, csak ez az én személyes véleményem.
Tehát ezt látja, hogy
ez... Én ezt látom, ez az egyik.
Nagyon szépen köszönöm.
Hát ez is csak most meglepődik.
Szabad a nevükkel?
Marusi Eszter vagyok.
Honnan jönnek?
Én Budapestről jöttem, de itt születtem, Szentegyházán.
Dobai Gyöngyi vagyok, Érdről érkeztem, a mai nap folyamán, de Székelyudvarhelyen születtem, és 1990-ben települtem ki Magyarországra, 7 gyerek édesanyja vagyok, 7 unokámban, szép gyermekeim, büszke vagyok rájuk, és egy lelki megnyugvást ad számomra, hogy eljöhessek, mert nyomorék vagyok, és ez volt minden vágyom. Igen. És most nem volt segítségem, hogy a gyerekek el tudjanak hozni, mert a munka sürgette, így számomra busszal jöttem, most pedig a reggel óta itt vagyok a templomban, és itt is fogom tölteni holnapi napig, amíg a Szent Atya megérkezik, és a Szent Mise lepolyik.
És éjszaka hol lesz?
A templomban imádkozok. Még voltam pünköskor templomban, és itt töltöttem az anyósommal a szent, egész éjszaka, és akkor kezdődött a Szent Mise.
Mondja, hogy baj van a lábával. Igen. Hogy fogja bírni a gyaloglást?
Nem megyek ki a nyerekbe, hanem itt fogom a kivetítő vásznon végignézni, és számomra ez ad egy lelkületet.
Nagyon köszönöm.
Én köszönöm szépen.
Nagyon-nagyon
szép. Alapjáraton is elég közel áll hozzám az önkéntesség, mivel cserkész vagyok. De úgy gondolom, hogy ez most egy olyan lehetőség, vagy egy olyan alkalom, ami segíteni kell. Tehát, hogy mi vagyunk azok, akik befogadjuk. Mi vagyunk a vendéglátók, tehát hozzánk jön a pápa, és ebben részt kell venni. Nagyon szeretnék én is például a misén 100%-osan odafigyelni. Viszont azt érzem, hogy most az önkéntesség volt az, ami kötelessége. Tehát, hogyha én nem önkénteskedek, vagy mi nem önkénteskedünk, mi nem veszünk részt ebbe a munkába, akkor ki? Tehát szükség van az emberekre.
Te egy templomban járó személy vagy?
Hát, hogyha templomban nem is olyan sűrűn, viszont magamat vallásos, tehát keresztény embernek tartom, és eléggé gyakorlom ezt. Tehát jelen van az életemben.
Mit szól a családod, hogy ilyen tevékenységekben veszel részt?
Abszolút támogatóak. Nagyon örvendenek neki, hogy önkénteskedek. Néha egy kicsit soknak tartják, viszont hát ők is úgy gondolják, hogy ez egy olyan alkalom, amin részt kell venni, és hogyha ilyen formában szeretnék, akkor ezt támogatják.
Toboroztak, vagy jelentkeztél?
Ez nekem elég dilemma volt, mert amikor először azt mondták, hogy kell jönni önkénteskedni, vagy lehet jönni önkénteskedni, akkor ugye kicsit húzóckodtam, hogy inkább szeretnék maradni, és hogy nyugisan végignézni a misét, tehát hogy átélve is, tehát hogy alatta nem csinálok semmit, hanem 100%-osan odafigyelek. Viszont utána megfogalmazódott bennem az, hogy muszáj, tehát nekünk kell ezt tegyük itt van, és mi fogadjuk be is, és nekünk kell menni, és önkénteskedni, és segíteni.
Folyamatosan többes számba beszélsz, kivel jöttél?
Én egy osztálytársammal jöttem, viszont cserkészek, tehát hogy az iskolánkban ugye működik egy cserkész csapat, és nagy részt onnan jelentkeztek emberek, illetve az osztályból ugye még akik kicsit ilyen segítő lelkületű emberek.
Hányadik osztályos vagy?
12.
Onnan jöttetek, hát és megkértek egy kicsit arról, hogy miért vagytok itt, mit jelent számotokra ez a pápa látogatás. Mi a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumból jöttünk, és nekünk ugye az év végén van már, és egy olyan program volt, ami teljesen, én például személyesen kötelességre megfasztom, hogy eljöjjek, mert nagyon ritkán van, hogy ilyen közelre jön a pápa Magyarországhoz, és szerintem ez a magyarságnak is volt, hogy ide jön a pápa, és ezért fontosnak találtam, hogy eljöjjek én is.
Ez egy magyarságnak volt, úgy érezted, hogy ez egy kerék benned, vagy egy spirituálisan is fontosnak tartottad ezt a találkozást együtteiket?
Én még sosem voltam egy búcsúban, ezért spirituálisan is fontosnak gondoltam, és mint magyar összetartásban is, hogy a határon túli magyarok is itt vannak, és még szerintem az is nagyon jó, hogy a román állammal együtt működve jött létre ez az egész. Egész ez egy ilyen kicsit ilyen összetartásra irányulott.
György Rozáliával álltam le beszélgetni. Miért tartja fontosnak azt, hogy önkéntes legyen?
Hát én már 10 éve önkéntes vagyok, és szeretek segíteni az embereknek, és gondoltam, most megajándékozom magamot abban, hogy eljövök ide a Szent Atyához.
Mennyiben más ez az esemény, mint azok, ahol eddig vállalt önkéntes munkát?
Hát nagyon sokkal másabb, mert ilyen az életben csak egyszer van az embernek.
Miben áll az ön önkénteskedése? Mit kell csinálnia?
Itt segítek a regisztrációnál, és osztogatom a kendőt, ki leszek osztva a szektor mellé, az 5-ös szektor mellé, és ott kell figyeljem, hogy az emberek ne jöjjenek, menjenek, hogy mindenki a pontos helyén legyen.
Nem nézik-e majd egy törékeny hölgynek, és nem veszik komolyan azt, hogy nekik onnan nem szabad máshova távozni?
Hát esetleg ki lehet engedni, de nagyon szabályal van ez. megcsinálva, hogy nem szabad jönni, menni, mindenki a szektorába bemegy, és ott kell legyen.
Az eddigi önkéntes tevékenységei közül ezen kívül melyik volt az, ami nagyon maradandó emlék?
Hát a sérült gyermekek, én vagyok Gyergyó Szemiklóson, és ott az nagyon-nagyon megérint, és nekik szoktam segíteni, egy héten háromszor, négyszer is bemegyek, vagy ha valami olyan táncoltam velük minden, akkor...
Tehát ebből azt értem, hogy Gyergyó Szemiklóson él.
Igen.
És mi az alapfoglalkozása?
Hát most nyugdíjas vagyok, már 9 éve, de szövőnél voltam.
Gyönyörű a ruhája.
Köszönöm szépen.
Hájatelből jöttem ide Csíksomjóra, 1460 km volt.
Hány napig tetszett?
64 nap. 64.
Milyen volt az út? Mit jelentett önnek ez az út?
Nagy élmény volt, mert szép volt az út, és az úton minden megoldódott, ami problémám volt, a szállások, tehát ami csak elképzelhető, minden mindig az utolsó pillanatban megoldódott.
Tehát egy lelki összetudás.
Igen, lelki összetudás, és Istennek a gondviselését meg tudtam tapasztalni. Egyedül értem egyébként, az úton végig.
Naponta hány kilométer tett meg?
Igen, 20-25 kilométer, a legtöbb 37 volt. De 20 is volt, vagy tehát változó, ahol kaptam szállást.
Mit jelent ön számára ez a találkozás a pápával, együtt lenni a magyarságnak a pápával?
Aha. Hát én az utam a Csíksomjói, és ugye a búcsúra arra terveztem, de hallottam a pápa látogatásra, és akkor egy héttel előrébb hoztam tehát az indulást, és hát örülök, hogy itt a nyerekben részt tudok venni a pápa látogatáson, és hiszem, hogy hitben még jobban el tudok mélyülni, mint ahogy idáig volt a hitem.
Esik az eső, de a hívek itt vannak a két templom előtt. Nagy Szalontaiakhoz közeledtem. Megkérem, hogy mutatkozzanak be.
Szalontai Julianna vagyok, Nagy Szalontáról.
Szabadon Szalontáról.
Madarász József, Nagy Szalontáról.
Azt is hallottam, hogy nem biztos, hogy mindenki felmegy, de hát ebben az időben ugye úgy esik az eső, hogy nem igaz. Előfordulhat, a kivetítőkön itt lehet látni egészen jól, majd a misét. Gondolom, hogy azért csak itt vagyunk. Testileg, lelkileg.
Biztos, ez 100%-osan igaza van önnek. Én nagyon szívesen felmennék, még fel is akartam menni, de nekem jobbadali csípő betétem van. Nem vállalom ebben az időben azt az utat oda fel.
Itt is tud imádkozni. Hölgyem, milyen gondolatokkal jött találkozni a pápával?
Jelenleg a szeretet és a tisztelet.
Hát adja Isten, hogy érezzék jól magukat. Honnan jött?
Erdős István vagyok Nagy Szalontáról, és ahol a pápa, ott dobog a Róma szíve. Marosvásárhelyben szoktok hallani. Stúdió, zene.
Egy újabb csoport előtt álltam meg itt a két templomnál. Megkérem szépen, hogy mutatkozzanak be. Hát a férfiakat most a végére hagyom.
Battai Gabriella vagyok, és Óbudáról jöttünk erre a Zarándok útra, mert többször jártunk Csíksomjón. Katolikusok vagyunk, a Szent Háromság plébániába járunk, a férjem viszont, amit feltétlen el kell mondani.
A férje is be fog mutatkozni mindjárt, de most itt van az atya, és megkérem, hogy mutatkozzon be, mondja meg, mekkora csoportot vezetett el idáig.
Óbudáról jöttünk, és két autóbusszal, a sofőröket leszámítva 96-an. Ennyi.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat beszéltek erről a Zarándok útról, hiszen a Szentatya nem hiszem, hogy még el fog jönni ebben a században egyszer ide, és hát ez nekünk egy unikum. Annyi évszázad után, hogy itt van a székelyek legnagyobb zarándok helyén.
A pápa nálunk egy olyan kincs, amiért érdemes eljönni, mert a szűzanyával lehet naponta találkozni, itt is a Mária kegyhelyen, de a pápával ritkábban találkozik az ember.
Én Battai Gábor vagyok, Óbudáról, Ürömről jöttünk ide, és én református vagyok, és elzarándokoltam én is a szűzanyához.
Van egy gondolata, egy óhaja a Szent Atya felé, itt most a zarándoklaton, ugye, mert Szűz Mária a védőszentünk.
Szűz Mária, emelje föl a magyarságot, a magyarságnak a lelkét és a szellemét, hogy visszatérjen a szeretet útjára és az ősi gyökereihez, és emelje föl az emberiséget szeretetben és boldogságban.
Ez volt tehát néhány zarándok véleménye. Úgy tűnik, hogy a pozitív hangulat mindenképpen általánosnak tekinthető.
Mindenképpen örülök én is annak, hogy gyönyörűen lejárt ez a mai közvetítésünk és a mai szép, gyönyörű, kegyelmekkel teli napunk, és remélem, hogy pozitív töltettel töltsük ki majd a következő perceket is, ami még hátra van.
Tulajdonképpen kérdés vár még válaszra. A pápa látogatási, az idézőjelös búcsú, mert hiszen az érsek atya búcsúnak is minősítette, a mottója, a jelmondata. Ezt értelmez, légy szíves, búcsúzóul.
Igen, nagyon sokszor elhangzott a Járjunk Együtt az úton című motto. Nagyon sok műsor is készült ezzel kapcsolatosan, de úgy gondolom, hogy jó lenne kicsit részletesebben belenézzünk a mélyébe ennek a két szónak, a felhívásnak, hogy járjunk együtt. Igazából eredetileg olaszul fogalmazták meg, camminiamo insieme. És Olá Zoltán kanonok, aki a Szentírás tudománynak a tanára, ő közölt egy leíratot a fordításról, és ő szerinte ez a motto szépen tükrözi a Szent Atya teológiájának az egyik gyakran visszatérő gondolatát. 2013-ban a Szent Péter Bazilika erkélyéről az új pápa a fogadására összesereglett sokasághoz intézett, úgymond rövid beszédében háromszor használta a cammino olasz szót, ami azt jelenti magyarul, hogy út. És az első jezsuita pápa az egyházat a II. Vatikáni zsinat tanításának megfelelően Isten zarándok vándorló népének tekinti. És erről is beszélt ma a szentbeszédében is, a zarándoklatról, hogy milyen, hány fajta szemszögből lehet zarándoklatot megélni. Na és akkor ez a kulcs szó gyakran visszatér a pápa beszédeiben is, de ugyanakkor az írásaiban is. Magyarul pedig hát a szöveg összefüggésnek megfelelően más és más szavakkal fordítják. Hát fordítani pontosan és szépen az mindig egy állandó kihívás volt az emberiség életében. Ugyanígy jártunk mi is ennek a camminiamo insieme szónak a, vagy felhívásnak a fordításával. És lelkes munkacsoport alakult ki a pápa látogatás kezdetén azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fordítsák le ezt a felhívást. És akik jártasak voltak az egyházi nyelvezetben, akik nagyon jól tudnak olaszul, románul és magyarul, hát több fordítási lehetőség is felmerült, és mindegyik úgymond tartalmilag megfelelt, ám figyelembe kellett venni a magyar egyházi nyelvezetet is, és az egyik jó fordítási javaslat az volt, hogy haladjunk együtt. Ha a magyar fülekben itt főleg a középkorú és idősebb generációkra gondolok, ez nem okozna nekik gondot, mert ma is van egy ilyen kifejezés, főleg Székelyföldön, na haladjál már, tehát a menjél vagy járj szó helyett, ezt is nagyon sokszor használják, hogy haladjunk, haladjál. Viszont ez nem kötődik az egyházon belüli, úgymond ideológiai szókincshez, tehát ezt elvették, ezt a fordítást. Természetesen, hogy a lelkéletben is kell haladni, de a magyar biblia fordításokban azonban egyáltalán nem lehet találkozni ezzel a szóval, hogy haladni. Az olasz szentírás fordítások gyakran használják például a camminare igét, ami késői latinban az utat camminusnak, spanyolul pedig caminónak mondják, ugye aki megy arra az El Camino zarándok útra, hát az az útat jelenti, és ez pedig zarándokolni, azt jelenti, hogy zarándokolni ez a szó, és ez is alkalmas fordítás lett volna a magyar fordításba, ennek ellenére leszűkíti egy vallásos cselekedetre igazából. Tehát a zarándoklat az egy vallásos cselekedet, tehát ez sem volt megfelelő fordítás, hogy zarándokoljunk együtt, így akkor lett belőle majd később az, hogy menjünk együtt, és ezt cserélték át a menjünk együtt kifejezést, felszólítást arra, hogy járjunk együtt. Az a kifogás fogalmazódott meg azzal a fordítással, hogy menjünk együtt, hogy a menni ige az túlságosan konkrét ahhoz, hogy ne kapjon valami közelebbi meghatározást, tehát magyarul szinte kötelező konkretizálni, hogy hová megyünk, ám számtalan negatív irány is társulhat hozzá. Éppen ezért, hogy menjünk együtt, azért tartottam egy kis szünetet is, ugye, tehát lehet például azt mondani, hogy tönkre megyünk, és nem akarom tovább folytatni. Így maradt a harmadik fordítási javaslat, hogy járjunk együtt. Tehát tanácsért két olyan magyarországi teológus paphoz fordultak az illető szervező bizottság, akik már számtalanszor fordítottak beszédeket és írásokat Ferenc pápától. Így tehát ők ismerték a Ferenc pápa gondolatmenetét, és azt, hogy azt hogyan kell értelmezni, és ez a két nagy fordító is inkább ezt a javaslatot, illetve ezt a fordítást javasolták, hogy járjunk együtt, mert ez a kifejezés úgymond kifejti azt, hogy vagy benne van az is, hogy búcsújárás, és benne foglaltatik a zarándoklat is. Tehát a magyar biblia fordításokban gyakran használt ez ige, és ami nagyon fontos és lényeges dolog, amiről szerintem nagyon sok ember nem tud, az az, hogy Mártonáron, amikor a Szent Mise befejező úgymond áldása, elbocsátó szavak helyett, ami hivatalosan az, hogy menjetek békével, ő ehelyett azt mondta, hogy járjatok békével, és szorgalmazta is a papjai körében, hogy ezt az elbocsátó szavakat használják. Mai nap is van nagyon sok pap, aki így használja, hogy járjatok békével, de a hivatalos liturgikus szöveg szerint menjetek békével. De hát az a szentmisére vonatkozik, de ez a motto, ez a szlogén, úgymond most már, amit a Szent Atya választott ki a mi számunkra, ez az, hogy járjunk együtt. Hát remélem, hogy nem csak a fordítási folyamatnak a bonyolultságát és kihívásait sikerült most szemléltetnem, hanem a kedves hallgatót remélem mélyebben megérti ennek a pápa látogatás mottójának a sokszínű jelentését is.
Köszönöm, szépen kifejtetted. Most hát nem marad más hátra, mint a leges legutolsó kérdés. Hogy láttad a két rádió közreműködését, együttműködését?
Igen, mivel két irányultságú és profiló rádióról van szó, ugye a Marosvásárhelyi Magyar Nyelvű Rádiója és az Erdélyi Mária Rádió. Hát én úgy gondolom, hogy két profil, de egy cél, és ezt meg tudtuk ma valósítani. A közös közreműködésünkkel, a többszörös egyeztetéseinkkel, zökkenőmentesen úgymond, tehát úgy mint műsorvezetők is, mint technikusok, mint riporterek. Tehát mindenki megkapta a közös hangot a saját területén, és ebből lett az egység. Ebből a sokszínűségből lett az egység. Én úgy gondolom, hogy tökéletesen teljesítettük a mai feladatunkat, de én is visszakérdezek, te hogyan látod?
Ezt nem akarom elismételni, mert ugyanígy, viszont azt látom, hogy lehet együtt dolgozni, ha van hozzá akarat.
Így van, tehát akkor ez legyen a mai napnak a második történelmi eseménye, ahogy megbeszéltük valamelyik
igen,
este.
Igen, ez egy média történeti esemény, tagadhatatlanul, erre még nem volt példa.
Erre nem volt példa, így van, hogy Szent Atya járjon Székelyföldön, és hogy két különféle profiló rádió együtt közvetítsen egy ilyen történelmi eseményt.
És hiszem, hogy jól.
És békében, és szeretetben, és örömben, és reméljük, hogy az éter hullámain keresztül sikerült a kedves hallgatók szívéhez közelebb vinni mindazt a sok kegyelmet, amelyeket ma itt kaptunk mi a zarándoklat alkalmával. Tehát továbbra is akkor járjunk együtt.
Úgy legyen. Nos, részemről már nem marad más hátra, mint búcsúzni a Mária Rádió hallgatóitól, akiknek külön megköszönöm, hogy bennünket választottak. Poyer Károly műsorvezető szerkesztő vagyok. Munkatársaim Benedek Boton, Rákóczi Kinga és Tóth Béla, valamint technikus kollégáim Kelemen Márton és Romulus Tomá nevében is további kellemes rádiózást, és azt a reményemet is próbálom kifejezni, hogy találkozunk mi még így közösen.
Így van, és remélem, hogy hamarosan meghívlak majd én a jövő heti szombati pünkösdi búcsú ünnepre. Várlak nagy-nagy szeretettel, kedves Karcsi. Én is búcsúzom a Marosvásárhelyi és az erdélyi délvidéki felvidéki magyarországi Mária Rádió hallgatóitól. mert köszönetet mondok mindazoknak, akik tartották a délelőtt a frontot, tehát a Majoros Attila kollégámnak Nagyváradon, Leo atyának, aki szintén ott volt mellette, hogyha itt valami technikai zűrzavar beáll, akkor ők tudták volna tovább közvetíteni a Szentmisét. De köszönöm mindkettőjüknek, természetesen az itteni kollégáknak is, Vidikán Lokodi Tündének, Görgényi Tündének, Illés Izabellának, Szűcs Timeának, Szilágyi Lászlónak, és nem utolsó sorban, aki a legtöbbet talán tette azt azért, hogy az éter hullámaink keresztül tudjuk ezt a nagy eseményt közvetíteni, a technikusunk, Tar Gábor nevében is, tehát elbúcsúzok önöktől, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!